A csillapító társadalom a teljesítménytársadalommal esik egybe. A fájdalmat a gyengeség jeleként értelmezik, olyasmiként, amit leplezni vagy optimalizálni kell. A szenvedés passzivitásának nincs helye a meg tudom csinálni által uralt aktív társadalomban. A fájdalmat mára megnyilvánulásának minden lehetőségétől megfosztották, arra ítéltetett, hogy elnémítsák. A csillapító társadalom nem engedi meg, hogy a fájdalmat szenvedésként éljük meg, hogy kibeszéljük. Byung Chul Han filozófus reagálva a pandémiára is erős kritikát fogalmaz meg a Csillapító Társadalom a Fájdalom ma című új könyvében. Csordás Gábor fordítóval beszélgetünk róla, azt kérem először tőle pontosítsunk. A filozófus szerint mit veszít a mai ember, ha nem éli meg a fájdalmakat?
A szerző azt mondja, hogy nagyon sokat. És nem is arról van szó, hogy nem éljük meg, hanem egyszerűen azt hiszük, hogy el lehet kerülni. És egyrészt ugye nem lehet elkerülni, tehát visszatér, a fájdalom mindig visszatér, kiirtatatlan, ez az egyik fontos érve. A másik pedig az, hogy általában a negativitás és a különösen a fájdalom is mindenben benne van. Benne van minden emberi teljesítményben, benne van a művészetben, a szépségben, benne van az emberi kapcsolatokban. Ezekből mind ki akarjuk ittatni a fájdalmat, akkor hát semmi sem, üresség marad helyén. Kiürülnek az emberi kapcsolatok, a szépség helyett csak a puszta tetszés marad meg, és hát itt végigvehetünk minden mást is, amiben a fájdalomnak szerepe és jelentősége van.
Azt írja már az első oldalon, ami elég meghökkentő, és ugye az ő könyveire jellemző ez a nagyon tömör, néha sokkoló megfogalmazás a bizonyos dolgoknak, hogy azt írja, hogy algofóbia uralkodik a félelem a fájdalomtól a mai társadalmakban. Ez miért probléma?
Jó, hát nem arról van szó persze, hogy direkt keresni kell lenne a fájdalmas, és fájdalmat egyáltalán nem kell keresni, az ott van mindenhol. De az az igyekezet, hogy elkerüljük a fájdalmat, itt tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy ha nincs fájdalom, akkor az valami rossz lenne, hanem arról van szó, hogy az az igyekezet, amivel a fájdalmat mindenhonnan kiiktatni igyekszünk, az eltorzítja az egész életünket, és eltorzítja az egész társadalmi működést. Tehát a kerülésről van szó, a kerülés mindenáról való igyekezetéről. És ez valóban kiüríti a világot, mert ugye van egy kerete ennek az egész gondolatnak tulajdonképpen a Byung Chul Han gondolkodásában, hogy a teljesítményre orientált társadalom, az önmutatásra orientált társadalom az egyre kevesebb emberi tartalmat hordoz. És ebbe illeszkedik be ennek része a fájdalom kerülése is. A fájdalom valami olyasmi, ami megakadályozza az olajozott működését a társadalmi képezetnek. Ilyen értelemben, de azért is kerüli az ember a fájdalmat, mert ha a fájdalmával foglalkozik, vagy gyászol például, akkor piaci hátrányba kerül, csökken a teljesítménye, és a versenyben mások a szemmel hátrányba kerül. És ez megint összetudja egy másik oldalával a dolognak, hogy itt azért a bőség társadalmairól van szó. Bőségben vannak a megszerezhető javak, és aki verseny hátrányba kerül, az a megszerezhető javakért folytatott versenyben is kerül hátrányba. Sok minden kapcsolódik itt össze. És a fájdalom problémája az az egyik szimptomája tulajdonképpen ennek a társadalmi működésnek, amit Byung Chul Han zsákutcának tart.
Már a Szép megmentése című kötetben is írt arról, hogy egyáltalán amit szépnek látunk megváltozott, mert legyen sima, legyen tökéletes, ne legyen csúf, ne legyen benne sérülés, és lényegében ez ugyanarra a gondolatra rímel, nem?
Hát főleg ne legyen benne kihívás. Uh-huh. Tehát ugye a szépség az mindig kihívás, a híres Rilke idézet változtat meg életet. Tehát a szépség mindig arra készített, hogy megváltozzunk, hogy valamit felülvizsgáljunk magunkban. Magunkba nézzünk, és ez mind olyasmi, ami a teljesítmény elvizásolalma nem fér bele, mert ez mind hátrány jelent. Elkezdünk azon vacakolni, hogy jól élünk-e, helyesen élünk-e, vagy nem, akkor közben elszalad mellettünk a világ, a versenytársaink leköröznek minket, és már is hátrányban vagyunk. Nem szabad gondolkodni, nem szabad a szépséget igazán szépségként átélni, hanem csak a tetszés, a tetszetőség felszínén kell megmaradnunk. És sajnos a művészet utána megy ennek az igénynek, és a művészet is eltorzul, a korunk művészete egyre inkább eltorzul a tetszés keresése felé. Erre ugye a Byung Chul Han a Szépség megmentése című könyvében számos példát hoz.
A digitális világ, a digitális rend az is fontos témája ennek a filozófusnak, és olyan érdekes, ahogyan a fájdalom elkerülésével, vagy a boldogság kultusszal kapcsolatba hozza ezt.
Ugye a digitális világ az két dolog, egyrészt egy virtuális valóságot hoz létre, ami hát nem egészen olyan, mint a valóságos világ, de ugyanazok a kihívások érvényesülnek benne. Másrészt pedig az egész világot beborítja egy felülettel, az a felület, amin lájkolni lehet, és kattintgatni lehet, ugye, és akkor tovább lapozni, gyorsan lehet lapozni benne. Most ez a felület, amivel az a digitális felület, ami a világot beborítja, Bünczulna nem ezt a kifejezést használja egyébként, ez nekiképpen pontosan illeszkedik az általános igényhez, amiről eddig beszéltünk. Tehát ez segít a fájdalmat kiiktatni, segít megfeledkezni a fájdalomról, segít ellaposítani a szépséget, és minden egyébben is segít. Ugye segít abban, hogy elégedettek legyünk azzal, amilyenek éppen vagyunk. Ez a lelkgyűjtés, ugye, az, hogy amikor pont olyanok vagyunk, mint mások, akkor maradjuk legnagyobb tetszést a digitális világban, a szociális hálózatokban. A banalitás, amire sokan reagálnak. Ugye az adja a legnagyobb népszerűséget, az adja a legnagyobb sikert, az adja a legnagyobb ismertséget, és a legpozitívabb visszajelzést az egyénnek a saját tökéletességére.
Arról is ír ebben a könyvben a pszichopolitikában, hogy a digitális világ tökéletesen alkalmas arra, hogy az embert, aki azt gondolja magáról, hogy az online felületek miatt totálisan szabaddá válik, és minden átlátható, mindenről információt adunk, és kizsákmányolhatók vagyunk, és ez itt is szóba kerül a fájdalom kapcsán és fájdalom elkerülése kapcsán is.
Egyrészt ugye átlátszóvá válunk a digitális világban, az adataink, a velünk kapcsolatos adatok azok összegezhetők digitálisan, és abból tulajdonképpen rólunk minden megtudható. Hát amit ugye egyáltalán akarnak tudni. Tehát átlátszóval válik a világunk, maximálisan kontrollálhatókká válunk, ez az egyik oldala. Másik, hogy önmagunkat kontrolláljuk, pont ezzel, hogy igyekszünk megfelelni ennek a rendszernek, ezzel magunkat zsákmányoljuk ki, és magunkat kontrolláljuk. A lájk is önmagában egy önkontroll. Én azt ellenőrzöm a lájkokkal, hogyha én egy kommenten írok mondjuk a Facebookon, és azt figyelem, hogy hány embernek tetszik, azonképpen kontrollálom magamat, azt kontrollálom, hogy megfelelek-e annak az elvárásnak, ami engem betagol ebbe a gépezetbe.
Más szempontból viszont azt is mondja, hogy érzéketlenné válunk, tehát hogy ezek a felületek, a média egyáltalán a mások szenvedésével kapcsolatban változtat minket érzéketlenné.
Hát ez egy régi történet, a médiának ez egy nagyon régi hatása, hogy eltávolítja a fájdalmat, és így képzetessé teszi. Tehát amit én képen látok, televízió képeken a mások nyomorúságáról, az egy információ és egy látvány lesz számomra. És nincs módom arra, hogy közvetlenül érintkezzek azokkal az emberekkel, akik szenvednek, és ezért a szenvedés domestikálódik, elveszti az élét, megszokottá válik, és hát elveszti az emberi tartalmát.
Kíváncsi vagyok, hogy ön, aki dolgozik a szövegekkel, minden esetben egyetért Bünczulnával, mert például amit a pandémia kapcsán fölhoz ebben a könyvben, ahogyan összekapcsolja ezt a két témát, az egészen megrendítő nekem. Tényleg az ember fél, nyilván beszűkül, behúzódik, saját magával foglalkozik, szeretné elkerülni, hogy beteg legyen, de hogy olyan érdekes az, amit ő fölmutat, hogy lényegében ez merre felé vezet.
Egy nagyon nagy előnye Bünczulnának, nem véletlen az, hogy ilyen kis könyveket, ilyen 80-100 oldalas kis könyveket ír. Ő nagyon szigorúan el akarja kerülni azt a nagy csapdát, amiben mondjuk a korábbi filozófusok nagyon sokan beleestek, nem alkot rendszert. De nem építi össze rendszeré a gondolatait, tanult abból, ahogy a 20. század második felében ezek a rendszerek mind csődöt mondták. És azért elfogadhatóbb, amit ő mond, mert nem ad egy zárt képet a világról, aminek kiderül, hogy mi minden hiányzik belőle. Mi mindent fed el a rendszere, miközben egyes dolgokat kiemel. Ő kiemel egyes dolgokat, de nem rakja össze rendszeré, és ennek következtében ez nem marad egy kritikai elméletnek, és a kritikája az általában találó. A föld is nagyít bizonyos tendenciákat, azok a tendenciák valóban léteznek, azok a tendenciák valóban többé-kevésbé így kapcsolódnak össze egymással, és hát többé-kevésbé ilyen veszélyesek is. Tehát azzal, hogy egy kritikai megjegyzéseket fűz a modern, posztmodern társadalom működéséhez, ez a létező veszélyekre ide fel a figyelmet, és ezért nagyon fontos.
De hogyan cselekedhetnénk, vagy hogyan viselkedhetnénk másként? Szóval azt gondolnám, hogy pontosan megéljük ezeket a kríziseket, megéljük a lelki fájdalmat, a gyászt, nyilván fizikai fájdalmakat is, tehát hogy amiről ír, tessék, itt van a világban előállt az a helyzet az elmúlt két évben, amikor el se kerülheti az ember, hiába beszélünk boldogságkultuszról, de mégis valahogy ő azt gondolja, hogy alátámasztja az, ahogyan reagálunk erre a vírus helyzetre, tehát hogy alátámasztja az ő elméletét.
Hát sajnos alátámasztja, hogy eleve ott kezdődik, hogy nézze, emberek százai vannak lélegeztetőgépen, hason fekszenek mesztelenül egy ágyon, és le van dugva egy cső a légcsőbe. Na most ezzel senki nem szembesül, ezt a képet senki nem mutatja, ebbe senki nem gondol bele, hanem azt kapjuk, hogy már ma 200-an vannak lélegeztetőgépen, ami egy puszta adattá válik, és már is eltűnik belőle a valóság. És az rengeteg ilyen példát lehet. Az egész járványnak kapcsolatban, de rengeteg ilyen példát lehet felhozni. Az ugye, hogy itt számon tartjuk még minden egyes áldozatát a járványnak Magyarországon, de senki nem beszél arról, és senki nem tud arról, hogy milyen óriási pusztítást végez például Afrikában a járvány, ahol nincs oltás. És még mondhatnék még rengeteg dolgot, tehát az egész járvány úgy, ahogy van, ellebbentekünk egy ilyen virtuális valóságban, nem találkozunk vele. Ugye azért volt könnyű szkeptikusnak lenni és tagadni a járvány létezését nagyon sokáig, mert senkinek sem volt olyan közvetlen rokon, aki megkapta. Most már azért több van, mert az új változatok azért sokkal jobban fertőznek. De nagyon sokáig nem volt jelen az életünkben, miközben hát emberek százaiért és világviszonylag milliói haltak meg. A másik, amit azzal kapcsolatban, amit mondott, az is nagyon fontos, hogy ha belegondolunk abban mindazt, amiről a szépségről, a fájdalomról, erőszakról, önkizsákmányolásról, teljesítményről ír a Bjúcsúán, egy csupa olyan dolog, amivel szembe fordulhatunk a saját életünkben. Mert a tartalmas életnek, az átélt fájdalomnak, a szépség igazi megtapasztalásának még mindig megvannak a lehetőségei. És hogyha valaki nem akar abban a világban élni, amit Bjúcsúán, hanem így fenyegetően lefesterődtünk, akkor erre a tartalmas életre kell törekedni, és ez elég, ez már elég. Tehát legyen mindenki homokszem a gépezetben ebben az értelemben, álljon meg, lassuljon le, gondoljon bele, ne rohanjon a legközelebbi teljesítmény cél felé, ne legyen az a legfontosabb számára, hogy minden lehetséges módon részesül a kínálat, az áruk, meg a szórakozások bőségéből, hanem csak a magának valót választja ki belőle. Ebben a pillanatban megfordul, legalábbis az ő életében megfordul ez a tendencia.
Pont itt előttem van egy Heidegger idézet, azt írja a Byung-Chul Han, hogy a kényszerű lemondás és odaadás bánatos elviselése elfogadás, és azt írja, hogy a fájdalom nem szubjektív érzés, amely egy hiányra utalna, hanem elfogadás, sőt önelfogadás, a fájdalom adomány. Hogyha az ember azon kezd el gondolkodni, hogy mennyivel lesz több, hogyha elkezd másként élni, mint amit fölmutat mai tünetekként a szerző, akkor például ez egy fontos gondolat?
Igen, így van. A fájdalom adomány, ebben nagyon sok igazság van. De ez egy polemikus igazság, ez azzal szemben igaz, amikor a fájdalmat csak valami rossznak tudjuk elképzelni. Most kezdődik ott, erről a Bjúcsúán nem beszél, de hát én most véletlenül az orvosi képzettségem lévén mondhatom, de a fájdalom egy nagyon fontos jelzés. Tehát ha valami fáj, most a fizikai fájdalomról beszélek persze, ha valami fáj, akkor valami nincs rendben. Akkor valamelyik szervemmel probléma van, ha ezt én fájdalomcsillapítóval elnyomom, eltüntetem, nem veszek róla tudomást, akkor még betegebb leszek. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A fájdalom ilyen értelemben is adomány. Ez a lelki fájdalommal ugyanúgy igaz, hogy a lelki fájdalom azt jelenti, hogy valami az életemben nincs elrendezve. És akkor ezt nem elfolytanom kell, nem gyógyszert kell szednem rá, ugye a hangulatjavító gyógyszert kell szednem rá, hanem meg kell keresni, hogy mi nincs elrendezve az életemben.
Ugye korábbi könyvei kapcsán is szó volt arról, hogy ezek filozófia történeti szempontból is fontos könyvek, szóval hogy annyi filozófust említ, idéz, sorrendiségében vagy a nézőpontok változásában mutatja meg. Itt ebben a kötetben kikre fókuszál?
Hát itt két fontos a tengelyében az egész könyve, két szerző van, az Ernst Jüngernek a fájdalomról írott könyve, amire végig hivatkozik, és a másik pedig Heidegger. Heideggernek részben az Ernst Jüngerre adott reflexiói. De egyébként ugye Jung-Chul-Han egy filozófus, és a filozófiában ezek a hivatkozások a korábbi szerzőkre, ezek nem mások, mint újraértelmezések. Tehát előveszi Heideggernek egy gondolatát, vagy előveszi egy Nietzsche gondolatot, Nietzsche szerepel ebben a könyvben.
Igen, az utolsó fejezetben, az utolsó ember című fejezetben.
Az utolsó embernél, vagy éppen Fukuyamát előveszi. És újraértelmezi. A filozófia nagy rész nem más, mint az elődő gondolatainak az átértelmezése. Finomítása, pontosítása, összefűzése más gondolatokkal, értelemben feldolgozása, a filozófiai előtörténet feldolgozása és aktualizálása. És ebben Jung-Chul Han nagyon erős, ezt nagyon jól csinálja, és nagyon komoly filozófiai történeti megalapozást épít hozzá a gondolataihoz mindig. Van. Ami a fordítónak azt jelenti, hogy böngészeti az idézeteket, ugye, mert ilyenkem ki kell keresnem a magyar fordításokban a megfelelő idézeteket, és ez nem mindig könnyű. Mondjuk, amikor a Nietzsche összkiadásra, vagy a Heidegger összkiadásra, német összkiadásra hivatkozik, ami éppen nem lelhető fel egyik magyar könyvtárba se, akkor nem könnyű néha azonosítani a helyeket. Volt ezzel gond.
Visszatérő téma például az unalom kérdése, ez is a mai kornak egy ilyen fontos szegmense, vagy például itt arról, hogy ezekben a csillapító társadalmakban eltűnik a türelem és a várakozás. Azért, mert mindent megkapunk azonnal, vagy azért, mert egyszerűen nincs is rá igényünk, hogy valamire vágyjunk, vagy ezt ő hogyan érti?
Hát ezt így nem fejtik, nekem itt most Kierkegaard jutna ez eszembe egyébként, aki ugye azt mondja, hogy a szórakozás az menekülés az elől, hogy szembenézünk a dolgokkal. Benézünk a létnek az alap kérdéseivel. Ez Kierkegaard gondolata. És tulajdonképpen, aki minden áron szórakozásra törekszik, hogy elfedje maga elől a világot, a saját életének a világ valóságát, az, hogyha kimarad a szórakozás, akkor rögtön kétségbeesik, és tudja, ez a kétségbeesés az unalom. Most ezt Jung Chuan persze nem így mondja el, de körülbelül azért ott is ez a tartalma. Tehát a dolgok valóságos létének az elhárítása, működik a tetszés keresésében, mindezekben, amikről ugye beszéltünk, a fájdalom elkülülésével, stb. És hogyha ez hibázik valahol, akkor abban a pillanatban baj van. És ez a baj a tudalom, amikor nem tudjuk elterelni a figyelmünket. Szembe kéne néznünk valamivel, és baromira kényelmetlenül érezzük magunkat, mert nem merünk, mert tudjuk, hogy nem nézhetünk szembe, és ez egy nagy feszültség. Az unalom tulajdonképpen feszültség. Egy improduktív feszültség.
Össze lehet azt foglalni vajon, hogy mit gondol Byung Chul Han a boldogságról valójában? Tehát akár így a fájdalommal összefüggésben, tehát hogy mi a valódi boldogság, mert ezért ez minden könyvében fölvetődik, hogy nyilván az emberi életben mi azt gondoljuk, hogy az a cél, hogy azt elérjük, van, ahol írja, hogy egyáltalán nem is erről van szó, tulajdonképpen nem ez kellene, hogy a boldognak lenni legyen a cél, de hogy akkor a fájdalom és a boldogság közötti összefüggés, az hogyan néz ki Byung Chul Han szerint?
Hát itt most hirtelen a boldogság több különböző fogalmáról van szó, mert amit a boldogságra való törekvésről ír Byung Chul Han, az a fajta boldogság, amikor semmi se hiányzik. És hát van egy más fogalma, másképp is elgondolható a boldogság. A boldogság az, amikor összhangban vagyok a léttel, és az egyetemet, mint az, hogy semmi sem hiányzik. Tehát a boldogság, mint teljesség, mint valami hibátlanság, vagy tökéletesség, mint tökéletes állapot, az tulajdonképpen ostobaság, az egy rossz célkitűzés. És beleillik ebbe az egész hamis körbe, amiről eddig is beszéltünk. Mert a boldogság, hogyha egyáltalán van értelme a boldogságról beszélni, nagyon nehéz egyébként, akkor az valóban a létezéssel való összhangot jelent, és a létezés a sokféle, az nem csak jó, nem csak tökéletes, nem csak problémátlan, hanem éppenséggel. Hát nem feltétlenül.
Nem könnyen engedi útra az olvasóját, mert azt írja, hogy a halál és a fájdalom összetartozik, a fájdalom a halált előzi meg, aki minden fájdalmat föl akar számolni, annak a halált is meg kell szüntetnie. Furcsa, hogy ide fut ki.
Azért nem furcsa, mert a modern, vagy a posztmodern, a mostani ipari, fejlett ipari társadalom tulajdonképpen abban az illúzióban él, hogy el lehet kerülni a halált. Hát azért láttunk 70-80 éves tínédzsereket, ugye? Miniszoknyás söldeket 80 évesen. Tehát nagyon elterjedt az a rögeszme, hogy öröki fiatalnak lehet maradni, és el lehet kerülni a halált. És igazából titokban a modern ember abban az udatban él, hogy jó, hát vannak, akik meghalnak, de ő nem fog. Úgyhogy a halál elkerülése, mint utópia, mindennapi tény a modern társadalomban.
Azt hiszem a pszichopolitikában foglalkozott a gazdasági kizsákmányos a legtöbbet a tőkés társadalommal, és azon gondolkodtam, hogy itt a csillapító társadalom és a gazdaság, vagy bizonyos rétegek meggazdagodása összefüggése fölmerül?
Hát az alapgondolat itt is megvan. Tehát ugye az az alapgondolat, hogy mindennek olajozottan kell működnie, mindennek mindenki eltérés különbséget le kell gyalulni, mert az vezet a teljesítmény maximalizálásához, tehát a gazdaság alapja, mint a teljesítmény maximalizálása, itt is működik, és a fájdalom is mint egy ilyen bökkenő, mint kiiktatandó, zavaró tényező szerepel, és így épül bele, így illik bele ebbe az egész teljesítmény alapú rendszerbe. Tehát a fájdalom kerülése az a teljesítmény alapú társadalomnak következménye, ez vagy egyik tünete, hogy úgy mondjam, vagy egyik módszere a teljesítmény okozására, maximalizálására. Ami ugye, mint tudjuk, a teljesítmény maximalizálása az az öngizsákmányolásnak az alapvető formája. A pszichopolitikában szépen leírja és levezeti.
Igen, amikor már nem is kényszerítenek minket, vagy semmilyen módon nem fegyelmeznek minket, hanem mi próbálunk a végsőkig mindent kihozni magunkból.
Egy belsőbe vált kényszerből, igen.
Ezek a nagyon-nagyon tömör megfogalmazásai, ettől azt érzi az ember, hogy provokatív is.
A kritikának mindig ez a célja. A legfontosabb funkciója, hogy gondolkodásra, vitára, tovább gondolásra késztet. És az a rengeteg kérdés, amit maga most itt föltett, az arra az bizonyítja, hogy ez működik.
Az ön számára ebben a mostani kötetben volt olyan, ami különösen figyelemre méltó vagy érdekes gondolat volt?
Hát a végén van egy elég meghökkentő gondolat az utolsó emberrel kapcsolatban, mert ugye ő azt mondja, hogy a megolutímiát az izotímia váltja fel a modern társadalomban, tehát a nagyságra való törekvés, az egyformaságra való törekvés. Ami magában elég szépen hangzik, csak abban tudom, amikor kritikusan viszonyulunk az izotímiához, akkor ezt nem szabad úgy fölfogni, hogy visszavágyunk a nagyságra való törekvésre, mert az ugye egyrészt ugye ezt a kiegyenlítést, semmienséget fordítaná vissza, vagy annak az ellentéte lenne a nagyságra való törekvés. Tudom, akkor a nagyságra való törekvés az rengeteg agresszivitásnak és borzalmas történelmi katasztrófáknak a mechanizmusa volt. Tehát a nagyságra való törekvés az elnyomása az uralomra való törekvést is jelenti, és ez nem biztos, hogy ez így rendben van. Ezen azért van mit gondolkodni.
Csordás Gábor fordítóval beszélgettünk a Csillapító Társadalom a Fájdalom ma című könyvről. Biung Chul Han könyveit a Tipotex kiadó jelenteti meg.